18. fejezet. Quintipor tenyerébe hajtott állal üldögélt abban a kis fülkében, amelyet Heptaglossus, az alexandriai könyvtár igazgatója bocsátott rendelkezésére Bionnak a nagy olvasóterem mellett, ahol a tudós rabszolgák ásítozóhada várakozott a látogatókra. A matematikus penészes tekercsei az asztal alatt hevertek, a magiszter azokat a pergameneket teregette maga elé, amelyeken a gadárai Meleagrosz gyűjtötte össze a régi görögköltők szerelmi epigrammáit. Stefánosznak, vagyis koszorúnak nevezte művét, amelyből csak ugyan mezők és kertek illata áradt. A szívek rég elporlattak, amelyekből ezek a finom és kecses virágok hajtottak, de az élő szívek mindig úgy érezhették, hogy az ő vérük élteti ezeket a harmativó nárciszokat, ezeket a méhcsorgató kökörcsineket, ezeket a mámort lehelő rózsákat. A mámor még idegen volt a magiszternek. Nemrégiben talán éppen ezért a gyerek éretlen mohóságával kapott volna azokon a verseken, amelyekben Érosz pajkos mosollyal emeli fel a fátyolt a tengerhabból született istennő édes titkairól. Most öntudatlan szeméremmel göngyölte vissza azokat a pergamentekercseket, amelyekre míniummal írta a sistergő szavakat a nyilván elragadtatott másoló. Ellenben sokáig nem tudta letenni kezéből a messzeni Alkájosz daktiluszait. Gyűlölöm én Éroszt, ki nyilát nem vadra feszíti, csak szívem veri át vashegyű veszeivel, gyönge madárka szívem rejtőzni se szállni se képes, nem méltó Isten fegyverihez, kicsi cél. Azzal már rég tisztában volt, hogy szereti a nobilissimát, de valahogy másképp, mint az aténei meg a korintoszi lányokat. Azokkal, ha együtt volt, kacagott, futkározott, s fiúk szokása szerint bánt velük. De soha se jutottak eszébe, ha nem látta őket. Legfeljebb az álmát zavarták meg, és akkor Bionnal nevetett rajtuk. A nobilissimát minden eszébe juttatta. Ha a holdra nézett, kinyújtott karjait és vérehagyott arcát látta maga előtt, napsütésben az ő aranyfényét érezte. Nem csak a pálmák, a sirályok, a gyöngyház színű tenger megborzongásai voltak az ő követei, amelyek mind, mintha rokonai lettek volna. A rúd dolgok is rá emlékeztették. Az antiohiai tüzet ugyan rég kiheverte, de a hosszú fekvésbe belesápadt, ami annál feltűnőbb volt, mert homlokán rózsaszínben feszült az új bőr. A császár mindennapos sétákat parancsolt rá, és ő keresztül kasul bolyongta az óriás várost. Ha gyárnegyed sikátoraiban pocsolyákat meg szemétkupacokat kellett kerülgetnie, az jutott eszébe, milyen óvatosan és kecsesen tipegne ő itt apró saruiban. Piszkos kis gyerekek kergetőztek a házak előtt, nyakukban bronzcsörgővel, ami elijesztette a rájuk leselkedő gonosz démonokat, és egyben mindig tudatta az anyákkal, hogy kicsinyeik merre járnak, az ő fülébe a nobilissima kösöntyűi muzsikáltak. A 6 kilométeres Drómoszon, az oszlopsorokkal beszegett főutcán nem csak görögök és egyiptomiak, hanem etiópok és arabok, líbiaiak és szkíták, perzsák és hinduk is barangoltak, s köztük a birodalom minden fajtájának szabados viseletű asszonyai. Alexandriában mindent eladásra kínáltak, és mindenre akadt vevő. Quintipor egy nőt se látott egészben, de mindannyiban talált valamit, amiben nem vetekedhetett a nobilissimával. Egy numédiai pirosra festett struccokat terelgetett maga előtt, és ő hallotta, mint a nobilissima csodálkozó kislány módjára csapta össze a kezeit. És mikor egy illetlenkedő pávián acsargott rá, amelyet láncon vezetett egy óriás núbiai, mint kisebb testvérét, akkor hallotta nyelvehegyét kidugva kacagni a nobilissimát, és neki magának is nevetésre szaladt a szája. Igen. A magiszter sokat gondolt mosolyogva a Cézár lányára, de ha együtt volt vele, nehezen indult meg a szava, és mindig idő kellett neki, míg össze tudta szedni magát. Nem félénkség volt ez, mint kezdetben, valami más elfogódottság, amelytől nem csak hogy szabadulni nem tudott, hanem annál elhatalmasodottabbnak érezte, mentől többször volt együtt a lánnyal. A Nobilissima, aki már az első találkozásukkor pajtásságot fogadott neki, amivel akkor meg is riasztott egy kicsit, megtartotta, amit ígért. Még a császárnénak is tudott hízelegni, hogy közeléből egy-egy mosolygást vethessen neki. Ebből nem is csinált titkot a fiú előtt, s Quintipor maga is észrevette. Mikor égési sebeivel ágyba fektették, órákig elfecsegett nála kedves szeleburdisággal az udvari emberekről, a princepszekről, a katonai táborokban töltött gyermekkoráról, Romula nagyanyáról és az öreg Trulláról. Mindig jó lelkűen és mindig csúfolodva egy kicsit, és néha egészen közel hajolva az arcához, ha párnát igazított a feje alatt. Nem, Quintipor igazán nem félt már a vad Nobilissimától, csak mindig úgy érezte, hogy sírhatnékja van valamiért, s legfeljebb akkor szorult el a szíve, ha úgy érezte, hogy nem sikerül lenyelni könnyeit. Nem szeretett volna nevetségessé válni, de igazán nem mondhatta volna meg Mileli, hiszen maga se tudta. Szerencsére a lány nem vett észre semmit. Csacsogott, nevetett, tréfázott vele még többet és még kedvesebben, mint mással. Mert hiába mondta magát vad Nobilissimának, Quintipor arra már rájött, hogy szeretetreméltóság volt a természete. S mert önmagáért volt szeretetreméltó, válogatás nélkül mindenkihez az volt. A princepszekhez, a rabszolgákhoz, az úton a hajós kapitányhoz, és itt Alexandriában az öreg Bionhoz és Lactantiushoz. Tűzbe tudna az ember érte ugrani, lelkesedett Lactantius, mikor a Nobilissima egyszer azt mondta neki, hogy ha fiú volna, mindig a lábánál ülne, úgy lesné szájáról a szót. Tűzbe, bólintott Bion helyben hagyóan, mégpedig hűtőzni. Noha Quintipor tudta, hogy Bion ezt csak tréfából mondja, mégis elismerést érzett benne, és örült neki, hogy a matematikus nem úgy beszél, mint Antiohiában. De ezzel egyszerre kedvetlenséget is érzett az öregek lelkesedése miatt. Elképzelhetetlennek tartotta, hogy legyen valaki a világon, aki téldre ne boruljon a Nobilissima előtt. S ha tudott volna olyat, azt éppen úgy meggyűlölte volna, mint azt, aki csak ugyan téldre borult. Maxentius, Varanész, akikkel látta. Egy illíriai centúrió, aki lovagolni tanította, és meg akarta szöktetni már 13 éves korában. A lány maga beszélte ezt mosolyogva, de gyanúsan fénylő szemmel. Galerius egyszer észrevette, hogy a centúrió, mikor tenyerét tartotta kengyerül a lóra szálló lány elé, ujjaival szorosabban fogta a lábát, mint szabad lett volna. Keresztre feszítette a vakmerőt. Másokat is említett, akikkel barátságban volt. Egy flament, aki tábori papja volt az apjának, s őt, aki csak görögül tudott, megtanította latinra. Szép és okos volt, mint Apolló, most az Augustalisok feje Rómában. A szobrászt is kedvelte, aki Atlantának akarta megmintázni, de kicsinylette a keblét, és nem találta elég izmosnak a vállát, ezért csak hébét faragott róla. A szobor Galerius Sirmiumi palotájában van, a szobrásztól azután kapott még egy-két levelet, de már rég nem tud róla. Sajnálná, ha már nem élne. Már deresedő ember volt, de mindig jókedvű és asszonyok nyelvén tudó, és elmésen hazug, mert jó ember volt, és sokfelé megfordult a világban. Ennyi mindent elmondott a Nobilissima magáról, és az most mind benne kavargott a fiú szívében, hogy a messzenai költő verse megakasztotta. Gyűlölöm én Éroszt? Nem. Ő nem a nyilas gyermeket gyűlölt, akinek vashegyű veszélye nem csak beletalált, hanem bele is tört a szívébe. Fájt, fájt, de ebben a korban a fájdalom édesebb a szívnek, mint az öröm. Quintipor azt gyűlölte volna, aki a nyilat kihúzza a szívéből. Ezért kellett titkát elrejteni Bion előtt, Lactantius előtt, az egész világ előtt, s maga előtt, a Nobilissima előtt. Mindenki arról akarta volna meggyőzni, hogy kötképet ölel, mint Ixion, s ha nem akar annak tüzes kerekére jutni, ne a csillagok közt kereskedjen, hanem a kikötő soron. A Nobilissima is azt mondta volna. Quintipor még gondolatban se jutott el soha odáig, hogy talán a Nobilissima is szereti őt, s hogy azt meg is lehetne kérdezni tőle. Ixion nem azzal vétkezett, hogy beleszeretett az Olympos királynőjébe, hanem azzal, hogy ezt nem titkolta el előle. Tovább nyitogatta a tekercseket. A számoszi Asklepiadész került a kezébe. Oldogatom, bontom remegő kezeimmel az este szép nevetésű babám tarka virágos övét. Jaj nekem, Afrodité, ez volt beleszőve arannyal, csak te szeress, de ha látsz mással is élni, ne bánd. Csak te szeress. Összefacsarodott a szíve. Ki lehetett a számoszi Asklepiadész szép nevetésű babája? Annak is olyan szeme volt, amelyiken csak kifelé lehetett látni, de befelé nem. Az is nevetett mindenkire, hogy senkié se kelljen lenni. Számoszi Asklepiadész szívéből is úgy áradt az erekbe a keserűség, mint a mirhába mártott szivacsból, mikor ezeket a disztihonokat írta. Félretolta a tekercseket, és a nílusi nádból metszett tollal szíveket rajzolgatott az asztalon talált papíruszlapra. Sok-sok szívet rajzolt már, az egész asztalkát be lehetett volna velük teríteni, mikor észrevett, hogy a kalamus nincs is bemártva. Előkereste a bronz atramentumot, fölkavarta benne a fekete szépianedvet, és most már csak ugyan látható betűket írt, kezemozgásához lábfejével vervén az ütemet. Úgy belemerült az írásba, hogy nem hallotta meg a sejem suhogást. Csak akkor rezzent össze, mikor a lány virágszagú keze hátulról befogta a szemét. Most talált ki, magiszter, melyik káris fogta be a szemed a három közül? Kigyulladt arccal ugrott föl. Bocsáss meg, nobilissima. Nem bocsátok meg, Quintipor. Miért nem felelted azt, hogy mind a három káris egyszerre? Ja, ez a kisfiú annál többet felejt, mentől nagyobb lesz. Utasd a homlokod. Ó, most te jobban ki vagy festve, mint én. Fáj. Quintipor úgy érezte, meg kell halni a gyönyörűségtől, ahogy a karcsú ujjak végigfutottak a kegyetlenül feszülő bőrön. Odaadta volna érte az életét, ha a szája is megégett volna. Most nem fáj. Remélem is, mondta a lány, és egy pillanatra egész tenyerét ráfektette az égő homlokra. Mit dolgoztál? Rossz kedvű még a császár. Igaz, hogy valahol Szíriában katonai lázadás volt. Tudod, hogy egy hónapja itt vagyunk már, és azóta csak kétszer láttalak? Csak nem választottál magadnak új pajtást. Felej már, Quintipor. Már nem gránátvirág. Quintipor láza hirtelen elmúlt, rátalált a józan hangra. Melyik kérdésedre parancsolsz előbb feleletet a sok közül, nobilissima? A lány elnevette magát. Már megint szereskedtem, ugye, bölcs magiszter? De tudod, olyan jó, hogy kibeszélgethetem magam egy kicsit. A császárné mellett szoborrá dermed az ember. Félős, hogy megint előveszi a régi betegsége, csak jönne már ez a Pantaleon. 3 napja külön hajót küldött érte a császár. Tudom, de mikor ér az ide vissza? Képzeld, addig nekem kell felolvasnom azokat a meséket. Micsoda meséket? Amiket ezelőtt veled olvastatott a császárné. Azok nem mesék, nobilissima, hanem szent könyvek. A keresztények szent könyvei, amiket mindenfelé el kellett égetni. Bárcsak ezeket is elégették volna, de unom a szenteket, Quintipor, egész beléjük betegszem már. Fölkuporodott az asztalra, és harangozni kezdett a sejem dalmatikából térdig kibúvó lábával. Nem látszott se betegnek, se unatkozónak. Aranypor szikrázott a hajában, és aranycsillámok ragyogtak a szemében. Kanopuszban voltál-e már? Nem? Akkor minek jöttél te Alexandriába? Az egész életedet ezekkel a penészes vénemberekkel akarod tölteni. Ugyan azt hiszem, Kanopuszban még ők is táncra kerekednének. Te, én oda kiszöktetlek egyszer téged. Csónakázunk, táncolunk, becsípünk, jó? Ki jössz velem, Quintipor? A fiú összeszedte minden bátorságát, odaállt a lány elé. Nobilissima, kérdezhetek valamit? Jaj, hogy ezt is megértem, csapta össze a lány nevetve a kezét. Te kérdezni akarsz tőlem valamit? Mondjad, Quintipor. Megbántottalak valamivel? A lány elkomolyodott. Észrevette a könnyet a fiú szemében, ujjai hegyével fölemelte az állát. Gránátvirág. Ugye azért kérdett. A fiú nem tudott szólni, csak bólintott. Nem felejtettem el, mondta halkan a lány. Mindig az vagy, ha egyedül vagyunk. De most nem vagyunk egyedül. Nem hallod? A nagy terem felé intett. A fiú már régebben hallott onnan valami kacarászást, de nem vetett rá ügyet. Megszöktem tőlük, súgta a lány, mert nagy beszédbe voltak merülve. De minden percben kereshetnek. Maxentius és Genesius. A mémus? Kérdezte Quintipor megütődve. Genesiusnak, a színésznek az a híre volt, hogy az esztendő minden napjára más szenátornét osztott be magának, s a kimaradtak az év meghosszabbítását akarták kérni a konzuloktól. Különben 3 gyermekes családapa volt, és nagyon szerette feleségét, aki a szuborrából váltott ki. Az előkelő szeretőket csak azért vállalta, mert vele járt a kivatásával. Igen, a mémus, mondta a lány most már hangosabban. Láttad már játszani? Nem. Azt mondják, még ilyen színész nem volt a világon. Nem játssza a szerepét, hanem éli. Egyszer Atreus szerepében igazán leszúrt egy szolgát a színpadon, különben a jövő héten majd megláthatod. A császár mind elbocsátotta az állami színészeket, mondta Quintipor kételkedve. A lány nevetve fügét mutatott neki. Akkor nem jól ismered az államtitkokat. Maxentius kérésére tegnap visszavonta a rendeletet. Annyi gazdag kereszténynek a vagyonát kobozták el, hogy most már megint van miből is tápolni a művészetet. Látod, magiszter, hogy nem vagyok én olyan tudatlan kislány, amilyennek látszom. Olvas hamar hangosan, valamit jönnek. Maxentius nyerítése csak ugyan közelebbről hallatszott. A lány leugrott az asztalról, Quintipor hirtelen fölkapta a papíruszlapot. Mire észrevette tévedését, már érteni lehetett a közeledők beszédét. Hamar sürgette a lány. És Quintipor bár inkább tüzes karikákat látott a szeme előtt, mint betűket, olvasott. Homlokodat sisakos Pallas és Hébe a szádat, karcsú bokát csípőd, küprisz adá kebeled, csak szemed a magadé, az a legszebb, s én arra haragszom, mert minden ringyrongy férfi szemére nevet. Hogy hívják ezt a költőt? Kérdezte a lány elsápadva a festék alatt is. Mire megismételhette volna a kérdést, Maxentius már átkapta a derekát. Itt az ebédidő, kérem az ízelítőt. A lány odatartotta az arcát. A princeps a szájára akart lecsapni, de csak a fülébe bírt cuppantani. A nobilissima elvisította magát. A színész, sejemtunikás, keselyű arcú férfi térden állva szavalni kezdett. Engedd meg, Afrodité szemű istennő, hogy midőn tanújává tettél Mars istennel való bájos enyelgésednek. A nobilissima nevetve közbevágott. Neves meg érte, Genesius, de a szemem a magamé. Afrodité más adományban részesített. A többit majd a színpadon mond el, s én indítom meg a tapsot. Aztán odafordult a magiszterhez. Mondta már, hogy kerítse egy könyvtárost, aki összetudja szedni a múlt heti új könyveket. Quintipor kisietett. Maxentius ocsmány nevetéssel nézett utána. A Dominus életmentője. A nobilissima hallatlanná tette a kérdést, és Genesiushoz fordult. Min mulattatok olyan jól? Behallatszott a nevetéstek, engedjétek, hogy én is részt vehessek benne. Ő istenségének kalandja volt egy kollégájával, nevetett a színész a princepsre. Szerencsés kaland, ő mindenütt győzelmet arat, és mindenünnen trófeummal tér meg. Lábaid elé rakom, istennő, kacagott Maxentius, és egy borzas macskafarkat húzott ki tókája alól. Kanopuszban járt, és az egyik kocsmá előtt ráhágott egy macskafarkára, amely a napon heverészett. A kocsmáros erre neki támadt, ő kirántotta a kardját, lecsapta a macska farkát, aztán a kocsmárost hagyta volna helyben, de az akkor már jajgatva vergődött a földön, ráborulva a nyivákoló állatra. Egyszerre odarohant az egész utca kövekkel, dorongokkal, csákányokkal, borotvált fejű papok ordítozva hadonáztak karjukkal az ég felé, s egy katonai őrjárat oda nem fut, a dühöngő tömeg emberélettel fizette volna meg a macska farkat. Csak aztán tudtam meg, hogy valóban hőstettet követtem el, vallotta meg Maxentius, mert macska képében, mint utólag kiderült, itt maga Bubastis istennő szokott kandúr után kújtorogni. Genesius pedig a kikötő negyedben tanulta meg, hogy Egyiptomban az istálóban is istenek laknak. Egy aranyozott rácsú kert közepén kupolás márvány épületet látott, amelynek tetején aranykorong ragyogott. Először azt hitte, valamelyik halhatatlan Isten lakására bukkant rá, de amint megállt, találgatni, melyik lehet az, az épületből egy tehén dugta ki a fejét, bám és szemeit rámeresztve. Genézius, aki mestere volt az állathangok utánzásának, a bika reket bőgését hallatta, mire a tehén oda kullogott a kerítéshez. Öreg jószág volt, elnehezedett testű és totyogó járású, de azért viszonozta a bőgést, és fejét odanyomta a rácshoz. A színész elnevette magát, és botjával megvakarta az állat homlokát a két szarva közt. A jámbor tehénnek jól esett a simogatás, és hálából megnyalta a színész kezét. Erre egy öreg Osiris pap jött ki a házból, és szerencsét kívánt Genéziusnak a kitüntetéshez. Elmondta, hogy ez a tehén szülte a holdfénytől megtermékenyítve azt a fekete ápiszbikát, amely Ptah isten Memphiszi templomában lakik udvarával, a szolgálatára rendelt papokkal. Az ápiszbika kedvéért isteni tiszteletben részesül a tehén is, amely szülte, csak természetesen szerényebb méretűben jászla nem aranyból van, hanem ezüstből. Barátom, vonta az ölébe Maxentius a nobilissimát, ebben az országban ökör az az ember, aki nem bikának születik. A lány egyre az ajtót leste, és már kezdett haragudni arra, aki a könyvmásolást kitalálta. Alexandriában a törvény mindenkitől megkívánta, aki könyvet hozott a városba, hogy azt mutassa be a nagy könyvtárban, és engedje át lemásolásra, ha kívánják. Most nagy volt a forgalom, és soká tartott az újdonságok összeszedése. Végre jött a fiú a könyveket cipelő szolgával. Éppen akkor, amikor a lány elhelyezkedett a princeps ölében. Egy pillanatra megállt, aztán előre engedte a rabszolgát, ő pedig kitámolygott a könyvtárból, mint a taglóval fejbeütött állat.